földre, illetve növényre, emberre és állatra. Arra kell figyelnünk, hogy minél tovább megőrizzük őket.
Milyen formában lehet rá megemlékezni? Tudom, szerveztek egy megemlékezést.
Igen, hát szerencsére, ahogy tegnap beszélgettünk, erről nagyon sok adatéka van a könyvei, filmjei, videói, illetve itt Magyarországon a Jane Goodall tanösvény a második kerületben, Sashegyen a Jane Goodall rét, amit a Dunai Poly Nemzeti Parkkal hoztunk létre közösen, illetve az új budai önkormányzattal. Ültettünk a főkerttel egy tölgyfát a Városmajorba, még pont a Covid idejébe, úgyhogy csak mi magunk voltunk ott arcmaszkban, de mi ide terveztük egy kis megemlékezést, egy zarándokhelynek gondoltuk, hogy így létrejön előbb-utóbb, pont a Városmajor felújítása nem sokára kezdődik, úgyhogy majd erről is szeretnénk egyeztetni a hivatalos személyekkel. Úgyhogy mi ide tervezzük vasárnap egy olyan találkozót, ahol egymással megoszthatjuk a történeteinket, beszélgethetünk Jane-ről, és egy kicsit talán megnyugszunk az ebben a tragédiában, mert azért ez nagyon nagy tragédia szerintem mindenkinek, hogy elvesztettünk egy ilyen karizmatikus és fontos személyiséget.
Egyetértek veled azzal együtt, hogy ez a természetrendje 91 évesen hosszú és nagyon-nagyon termékeny életet élt, talán ez hozhat megnyugvást, de nagyon fog hiányozni mindenkinek. Október 5-én, tehát vasárnap, holnap lehet 10:30, ugye? Reggel 10:30-tól.
Igen, így, hát mi 10:30-ra gondoltunk, és ami a legfontosabb, hogy akinek van kutyája, az hozza magával, mert én kedvenc állata nem a csimpánz volt, hanem a kutya.
Na hát.
Úgyhogy nem pedig de... szeretnénk majd átmenni a Jane Goodall tanösvényre, ahol a végén pedig egy a Vöröskővárhegy tetején egy csimpánz húgással búcsúzunk tőle, illetve küldünk számára egy hangos csimpánz húgást.
Na, hát nagyon megkatottam, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon sajnálom a történteket, vasárnap találkozunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Fogták a betyárokat Péteri csárdába, náluk volt a lopott holmi három kender zsákba, aranyat, ezüstöt, gyémánt fülönfüggőt, gazdagok jószágát, amit tőlük elvölt. Nem a Robin Hood, hanem a Sobri Jóska volt, aki ezt tett, minden lopta, sose a szegénytől, mert úgy gondolta, hogy az uraknak csak több volna, nem a Terminátor, de Rúzsa Sándor ki a lovával, de még úgy táncol, elvesz sokat, de nem harácsol, mert a vagyonnal mit csak gondol, megfogták a betyárokat Péter Csár.
A mai alkalommal tulajdonképpen egy beszélgetés folytatása fog elhangozni, mert egy hónappal ezelőtt már Szabó Péter éghajlatkutató a vendégünk volt itt a stúdióban, tehát Szabó Péter éghajlatkutató a Szombat reggel vendége, és mi az, amit te kutatsz? És hogy mi a válaszod arra, hogy mi vár ránk?
Hát ez nagy dolog, amit kérdeztél, mert... rengeteg indikátort kutatunk az ELTE-n kollégáimmal, nevesen Pongrácz Ritával, Kis Annával, Kristóf Erzsébettel, Piecka Ildikóval és Bartoli Judittal. Erről már nem hagytam ki senkit.
És, ez nem az Oscar díját adó, ahol...
Igen. Itt nálunk nincs ilyen kutatóknál. És igazából attól függ, hogy melyik évszakra kérdezel rá, mert mi alapvetően évszakfüggő indikátorokat elemeztünk,
Hát akkor vegyük a négy évszakot, nincs olyan sok.
Igen. Mondj, hogy mire vagy kíváncsi, milyen indikátor, és amiből megpróbál megmondani, hogy mit mutatnak a megfigyelések, ez az ember miatt van-e, illetve hogy mi várható a jövőben kétféle kibocsátási forgatókönyv tekintetében.
Jó, szóval, hogy például, amit mindenhol hallunk, az, hogy nagyon nagy a felmelegedés, olyan nagy, hogy nem elsősorban az emberi szervezetre lesz ez nehéz, vagy szóval, hogy nehéz lesz elviselni, bár egyébként az, de hogy leginkább az ivóvizek, tehát a víz, tehát amikor ennek az első élettel összeegyeztethetetlen jelét tapasztaljuk, az azért lesz, mert hogy a vízkészleteinket ez elemészti.
Hát ilyen indikátort nem elemezünk konkrétan, de azt elemeztük, hogy ugye a hőhullámok száma az hogyan változik. Természetesen ezek növekszenek. Mind ezeknek a hossza, illetve gyakorisága, és harmadik pedig az intenzitása. Tehát egy adott hőhullámon belül milyen magasak a hőmérsékletek. És ugye ez mindhárom stresszfaktorként jelentkezik.
Mi magyaráz, hogy a mostani nyár ez nem volt olyan, mint a tavalyi? Tehát mindenki azt hitte, hogy a tavalyinál már csak ugye egyre rosszabb lesz.
Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor rosszul hitték, hiszen a felmelegedés nem olyan, hogy évről évre egyre melegebb van, tehát nem lineáris, hanem a tavalyi legmelegebb évünk, ahogy a legmelegebb nyarunk is volt, után természetes, hogy most néhány évig úgymond nyugtunk lesz, és nem számíthatunk ilyen extrémre, hiszen azt nem várhatjuk el, hogy minden év egyre melegebb lesz az előzőnél, hiszen az egy abszurd lenne, tehát ilyen nincsen. Én is megkaptam több barátomtól, hogy ez egy abszolút elviselhető enyhe nyár volt, ezt a szót használták, és mondtam nekik, oké, enyhe az előző nyárhoz képest, mert abban tényleg mindenki ki volt. A július-augusztus együttesen a legmelegebb két hónapunk volt, a július a legmelegebb júliusunk volt, illetve az augusztus holtversenyben a 92-es augusztus a legmelegebb hónapunk volt. Tehát eszméletlen volt a tavalyi. És hát az idei ehhez képest valóban nem volt túl intenzív, de mit gondolsz, hanyadik volt a 125 évből, amióta megmérünk? Hanyadikra tippelelt? Tehát közepén volt, nagyjából átlagosnak mondható?
Szerintem átlagosnak mondható.
Abszolút nem. A hetedik legmelegebb nyarunk volt. Aha. A hetedik legmelegebb volt a mostani, tehát és abszolút nem éreztük annak. Tehát voltak meleg periódusok, viszont azok nem tartottak sokáig. Igen, ugyanakkor arra lehet, hogy emlékszel is, vagy lehet, hogy már az ember nem is emlékszik, egy ilyen hideg szeptember végés, október eleje után, hogy a júniusunk a másik legmelegebb június volt. Tehát azt is elfelejtettük, annak tükrében, hogy most milyen hűvösen. Tehát, hogy vannak ilyen csalók a érzékelésünk. Tehát abszolút a június az rendkívül meleg volt, legszárazabb és a másik legmelegebb volt. Ugyanakkor július-augusztusban is voltak hőhullámok, de nem voltak ezek annyira intenzívek, mint például a Balkánon, Görögországban, illetve az Ibériai félszigeten, azaz Spanyolországban és Portugáliában. Uh-huh. Tehát ott valóban intenzívebb volt a nyár, mint nálunk.
Na és mi lesz a jövőben?
Hát sajnos a pesszimista forgatókönyv szerint, ami azt jelenti, hogy nem végzünk érdemi kibocsátás csökkentést, nem sikerül globálisan egyességre jutnunk, nem sikerül átállnunk ilyen zöld innovatív megoldásokra, nem sikerül megszabadulnunk, klímasemlegesnek lennünk 2050-re, akkor sajnos a jelenlegi akár 8-10-szerese is várható a hőhullámoknak. Tehát, hogy
ez mit jelent? Hogy 8-10-szerese.
Hát azt jelenti, hogy most Budapestre van meg az adat a fejemben, hogy 35 fok feletti napokat nevezük forró napoknak, uh-huh. És ebből Budapesten jelenleg ilyen 6-7 van évent átlagosan. Uh-huh. És ennek lesz majd sokszorosa a jövőben, azaz 8-szorosa is. Tehát, hogy ilyen uh-huh. Körülbelül 40 napra számíthatunk ilyenre majd az év folyamán, ami extrém persze.
De hogy ez a hőhullámok tekintetében, akkor azt jelenti, hogy ez egy hullámban, akár egy hónapon keresztül 35 fok fölött lesz a hőmérséklet?
Nem, ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy hogy az év folyamán, tehát mondjuk májustól szeptemberig ennyi nap várható. Ilyen magas hőmérsékletekkel.
Azt tapasztalom, hogyha kettő olyan, vagy három olyan magas hőmérsékletű nap van, utána már szinte teljesen mindegy, hogy hány fok van a levegőben, mert a beton annyira felforrósodik, hogy onnantól fogva a városban már 50 fok van minden körülmények között.
Abszolút így van. A városi hősziget hatás miatt a belváros sokkal jobban érintett egy-egy ilyen hőhullám alatt, hiszen ezek a épített környezetű területek, a beton, az aszfalt és a háztetők, azok megtartják a hőt, és nehezen eresztik ki magukból. Nem úgy, mint a zöld felületek, a vizek, vagy épp a parkok, ugye ezek viszont sokkal jobban le tudnak ülni éjszaka, és kellemesebb környezetet tudnak biztosítani. Tehát ezért fontos, hogy az ilyen sűrű lakott területeken, mint amilyen a hetedik kerület is, ahol vagyunk, illetve ahol én is élek, legyenek zöld felületek, és ezek valahogy próbálják hűsíteni azokat az éjszakákat, amelyek egy-egy ilyen hőhullám alatt előfordulnak. Mm-hmm. A tavalyi évben volt a Budapesten a leghosszabb és a legintenzívebb hőhullámunk.
Eddig?
Igen, a mérések kezdete óta. És ez rendkívül megviselt az itt lakókat. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy egyre többen vesznek például légkondit, légkondicionáló berendezést, és ugye ezek a légkondik viszont a külterületeket egyre inkább fűtik. Így van. Tehát azt jelenti, hogy akinek viszont nincsen, az annak sokkal rosszabb lesz, hiszen a mellette lévők meg fűtik a területet, a környezetet. És amint kikapcsoljuk a légkondit, más is tapasztalta, akkor gyakorlatilag egy-két órán belül visszamelegszik a szoba, a lakása. Tehát, hogy ezek ilyen kontraproduktívak, illetve, hogyha ezeket bekapcsoljuk, akkor azokat ilyen gyors reagálású, gáztüzelésű erőművekkel kell biztosítani ezeknek az energiáját, hiszen nem lehet csak úgy bekapcsolnunk paksot, hogy akkor legyen ex energiánk gyorsan, hiszen ez egy ilyen konstans állandó energiát biztosít ugye a sugárzás által. Tehát, hogy ez egy kontraproduktív is, hiszen amit ugye most bejutottunk a légkörbe, az ott marad 10-20-30 évig is akár. Tehát, hogy ezért nem jó, hogyha ilyeneket használunk. Viszont ugye meghalni sem szeretnénk, és túlélni szeretnénk ezeket a hőhullámokat. Itt van előttem egy szám, hogy a legtöbb, ez a forró nap, úgynevezett forró nap, Budapest külvárosában 22 nap volt 2015 nyarán. Ez a tavalyi nyáron csak 16 nap volt, tehát kevesebb. Ugyanakkor az is probléma, hogy ahogy mondtam, a városi hősziget hatás miatt tavaly nagyon nem tudott lehűlni sajnos az éjszaka sem, azaz ezek az úgynevezett trópus éjszakák uralkodtak Budapesten, és ezért tették még elviselhetetlenebbé ezeket a hőhullámokat. És azt vizsgáltuk egy hungarometes kollégával, Lakatos Mónikával, illetve Pongrász Vitával, hogy ezek a fűtés energiák hogyan is nőttek Budapesten, és azt látjuk, hogy Budapest belvárosában, mert itt is van egy mérési pont, a Szélkámán tér környékén, az reprezentálja a belvárosi területet, hogy ott jobban növekedett a hűtéshez szükséges energia, mint a külvárosban, ami ott a Pesztent-Lőrincen. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a növekvő beépítettség, a kevesebb zöld felület, illetve a légkondicionálók megjelenése növeli a belső területek hűtési igényét.
Hát igen. De a belvárosban gyakorlatilag ez most már élethalál kérdés. És odáig jutunk, hogy mindenki rá van kényszerítve, hogy önös érdekében, önző módon hűtse az ő kis boxát. Tehát például az anyukám a Károly körúton lakik, hogy ott egy folyamatos autósor egész nyáron mindenki a kis autójában önmagára fújja a hideg levegőt, hidegebb levegőt, és az egész Károly körúton, vagy körutat pedig, mint a fűtőtest, ott sorban állnak az autók, és ugyanazok az emberek, akik benne a kocsiban ülnek 24 fokban, azok kilépve 58-ba kerülnek. Szóval, hogy ez a dominó mennyire gyorsul föl a jövőben?
Hát Ezzel abszolút egyetértek, hogy egy idő után az összes szomszédomnak is légkondíja lesz, hiszen hogyha nekem van, és én hűtöm magamat, őt meg ugye fűtöm, akkor ő se szeretné, hogy ez vele megtörténjen, ezért ő is inkább vesz egy légkondit. És ez nyáron-nyára egyre jobban látom, hogy több légkondi van, ami természetes is, mert sajnos ők is túl szeretnék élni ezeket az időszakokat. Vagy bocsánat, abból szempontból sajnos, hogy sajnos egyre többen építünk ilyen berendezéseket a lakásainkhoz. És hogy igen, ez egy dominó effektus természetesen, és hosszú távú hatásai is vannak, ahogy mondtam, hiszen ezeket, amiket most kibocsátunk, széndioxid, az majd csak 10-20 év múlva lesz hatása. Tehát ez nagyon fontos ezt tudnunk, hogy ezek a folyamatok nem lineárisak egyrészt, azt, hogy mondtam. Például a légkör az gyorsan reagál a folyamatokra, ugyanakkor az óceánok sokkal lassabban reagálnak. Tehát annak van egy ilyen, a nagy hőkapacitása révén van egy ilyen torzító hatása. Tehát ezért nagyon nehéz ezeket a folyamatokat előrejeleznünk 10-20-30-50 évre a klímamodelljeinkkel, mert ezek a folyamatok rendkívül bonyolultak, és vannak ezek a visszacsatolások. Mondok egy példát. Hogyha melegebb van a Földön, ezt ugye mindannyian elfogadjuk, akkor az azt jelenti, hogy a vízfelszínek is egyre melegebbek lesznek, csak lassabban melegszenek azok fel, hiszen sűrűbbek, mint a levegő. És hogyha ezek a vízfelszínek meleg levegőben elkezdenek párologni, jobban párolognak, és több párogás által több nedvesség is kerül a légkörben. Viszont ez a több nedvesség ugye azt jelenti, hogy ugye erre is van egy pontos szám is, a fizika törvényei szerint minden egyes Celsius fokkal 7%-nyi több nedvesség tud a légkörbe kerülni. Uh-huh. Ugyanakkor ez a több nedvesség, ez ugye több felhővel is jár. Uh-huh. És ugye a több felhő az jobban visszaveri a napsugárzást, tehát egy negatív visszacsatolásként tud jelentkezni. Uh-huh. Mi, hogyha visszaveri a napsugárzás, azt jelenti, hogy kevesebb jut a Föld felszínre, ezért kevésbé tud melegedni. Ugyanakkor az egy probléma, hogy ez csak globálisan igaz, hogy több lesz a felhő, mert ahogy növekszik a hőmérséklet, úgy növekszik a harmadpont is, azaz amikor ki tud csapódni a benne lévő nedvesség. Tehát ez azt jelenti, hogy a felmelegedéssel sajnos, ahogy térségünkben is tapasztaltuk, egyre gyakoribbak ezek a hosszú száraz időszakok, viszont amikor esni kezd, akkor viszont rendkívül intenzíven és nagy mennyiségekkel zúdulnak alá, hiszen a légkörben ott van a számunkra még láthatatlan nagy nedvesség, ami nagyobb, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt. Tehát ez az óriási probléma, hogy a felmelegedés az nagyobb energiákat hoz létre a légkörben, és sajnos kiszámíthatatlanabbá is teszi az egészet, hiszen ezek a hosszú száraz időszakok, ami otthon légkörben az a nedvesség, de az nem tud kihullani, csak hogy elér ugye a harmadpontját, és ez a harmadpontját meg úgy tűnik, hogy ritkában éri el, és éppen ezért, amikor viszont eléri, akkor intenzívebben történik a csapadékhullás.
Értem, és azt megértettem, hogy elkerülhetetlen fizikai összefüggéseknek köszönhetően elkerülhetetlenül vannak ezek a szélsőségek, a nagyon nagy meleg után a nagyon nagy csapadék, szelet is mondtad, hogy vizsgáljátok, ami nem tudom minek a következménye, de ugye egyre nagyobb szelek vannak, egyre erősebb szelek, forgószelek, tombolószelek, amiket itt Magyarországon nem láttunk.
Hát Magyarországon is vannak úgynevezett tornádok.
Tornádó.
Csak nem mindig észleljük őket. Tehát Magyarországon sem teljesen ismeretlenek ezek, így van. Ami ugye nálunk ismeretlen, azok a hurrikánok. Az egy teljesen más térskálán zajló rendszerek, de azok Magyarországra nem képesek eljutni, hiszen ennek alapfeltétele, hogy egy meleg tengerfelszín adja az energiáját. Aha. ez egy ilyen 27-28 Celsius fokos tengerfelszínt jelent. Ugyanakkor azt látjuk már, hogy mostában egyre gyakrabban jutnak el ezek a hurrikánok Észak-Amerikából Európa nyugati térsége fölé is, pont azért, mert még kellemesen melegek a tengerek az útvonalukon, tehát hogy mi képesek ideig is eljutni akár. Nyilván legyengülve, de úgy tűnik, hogy egyre inkább majd számolni kell ezeknek a hatásaival is. Illetve vannak az úgynevezett medikánok, ezek a hurrikánoknak a kisebb változatai.
A szárazföldön.
Nem a szárazföldön, hanem a mediterrán térségben, tehát földközi tenger térségében, amelyek úgy tűnik, hogy tényleg óriási szeleket, illetve nagy csapadékokat tudnak okozni Görögországban, a Balkán, Adriai tenger felüli oldalán, ugye a spanyoloknál, vagy éppen Észak-Afrika részén. Tehát, hogy ezek ilyen problémát jelentő jelenségek.
Mielőtt ugye még akkor tehát, hogy már szó volt szóval mielőtt még összeszednénk olyan jelenségeket, hogy ez az erdőtüzeket, meg az árvizeket, tehát, hogy mi mindent jelent ez az emberre nézvést, a növényfajok elpusztulását, egyébként állatfajok elpusztulását is, és nem még az emberi faj még nem pusztul el, de hogy tehát, hogy ezeket mind jelenti, de Péter, ezt nem csak te meg én tudjuk, hanem ezt tudják a nagy döntéshozók is, hogy történnek valami dolgok, amikor ezeket a dolgokat vázolják az éghajlatkutatók? Tehát van valamiféle igyekezet nagy méretekben, nem kell nekem világszinten, de mondjuk itt Európán belül, vagy Magyarországon, amik ezt valamiféleképpen kezelni szeretnék? Beszélnek veletek valakik, akiket ez érdekel a döntéshozókból?
Hát
nem politika, hanem a szakmai része.
Hát mindenkit érint, az bizonyos, de nem mindenkit érdekel, én azt látom. Tehát, és ugye elsősorban ez azért van, mert egyrészt pénzkérdés, tehát hogy ki mennyire tud ezzel foglalkozni, ki mennyi energiát, vagy hát ugye időt és pénzt fektet ebbe bele, de vannak erre vonatkozó projektek, tehát azt nem mondanám, hogy nincsenek, a kormányzat részéről, vagy az unió által, tehát vannak ilyen projektek. Korábban kicsit több volt, most szerintem források megcsapolásával kevesebb van, és ugye szerintem lehetne kicsit nagyobb hajlandóság a kormány részéről is, hogy ezt jobban támogatni. Értem én, hogy ugye az energiafüggés az nem olyan egyszerű megoldani, hogy ne, tehát a fosszilis tüzelőanyagokra térjünk át teljesen a megújulókra, vagy éppen az atomra, de igen, tehát szerintem a kormány részéről is lehetne kicsit több nyitottság, érdeklődés és ugye forrás biztosítása a kutatásokra, hatások vizsgálatára, tehát hogy megadni pontosan, hogy akkor ez a változás várható, és akkor ilyen hatásokra kell felkészülnünk. És természetesen sok szakember bevonásával végezhető ez csak el, aminek alapja a klímamodellek, amelyeket mi is futtatunk és elemzünk.
Mennyi időre előre csináljátok ezeket a klímamodelleket? Illetve említetted, hogy visszafelé is nézitek.
Így van, tehát ezeket a klímamodelleket először is teszteljük a múltra, tehát elindítjuk mondjuk 1950-ben a klímamodell futtatását, ezek megoldják az egyenleteket mondjuk Magyarország területe fölött, és nem csak a felszínen, hanem a légkörben felfelé is, megoldják mondjuk 6 óránként az egyenleteket, és akkor egészen elmegyünk mondjuk a jelenig. És akkor megnézzük, hogy vissza tudja adni ez a klímamodell a megfigyelt melegedést, vissza tudja adni azokat a csapadék eloszlásokat az éven belül, tehát hogy tudja az, hogy például június a legcsapadékosabb hónapunk átlagosan, tudja az, hogy mondjuk télen van a legkevesebb csapadék, tehát január-február környékén, és hogy ezeket tudja, tehát hogy nincs nagy hiba a modellben, akkor elkezdjük futatni a jövőre vonatkozóan is. Tehát, hogy ezek egy rendkívül összetett modellek, és nem csak a légkört írják le, hanem leírják ugye az óceánokat, a jegeket is, ahogy mondtam, a bioszférát, tehát a növényzet és és az emberiség folyamatait is, illetve a földnek a folyamatait is, tehát ez egy rendkívül bonyolult modell. Magyarországon nem is tudunk ilyet létrehozni, tehát mi egy kis ország vagyunk, hogy kutatásainkkal ezt tudjuk létrehozni, hanem mi csak
használjuk
így van ezeket a modelleket, nyugat-európai modelleket hozunk be, egy franciát, egy olaszt, akkor egy belgát, egy németet is, tehát hogy ilyen nagyobb nyugat-európai országok modelljét használjuk az ELTE meteorológiai tanszékén, illetve a Hungaromet éghajlat modellező osztályon, vagy talán így hívják most is még. És hogy ezek a modelleket elkezdjük futtatni a jövőre vonatkozóan is, és úgy végezzük a jövőbeli futtatásokat, hogy meghajtjuk ilyen különböző hipotetikus forgatókönyvekkel, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha nem végzünk ugye kibocsátás csökkentés, és akkor mondjuk ilyen business as usual széndioxid mennyiségeket adunk be neki, meg metánt, tehát ezeket az üvegházgázokkal beadjuk a modellnek, és meglátjuk, hogy hogyan reagál a rendszer. Tehát mi nem adjuk meg, hogy milyen hőmérsékleti sávban mozogjon, miket szimuláljon, tehát az ő maga szimulálja, csak ugye külső kényszerként mi azt adjuk meg neki, hogy akkor egy ilyen pessimista forgatókönyvet adunk be neki, és ő oldja meg az egyenleteket, vagy pedig ilyen nagyon zöld forgatókönyvet, van olyan forgatókönyv is, amivel meghajtjuk, ez az úgynevezett Párizsi Egyezmény forgatókönyve, tehát megpróbáljuk 200 fok alatt globálisan tartani a globális átlaghőmérsékletet, és akkor megnézzük, hogy így hogyan reagál a rendszer, és akkor ezeknek az eredményeit elemezzük ki, ugye mondjuk 2030-tól 2100-ig vonatkozóan, tehát hogy különböző statisztikákat végzünk ilyen big data formájában, és akkor itt különböző indikátorokon keresztül megpróbáljuk megadni akkor, hogy akkor az erdő összetettsége Magyarországon hogyan fog változni, például ezt is elemeztük idén, vagy a hőhullámok, a hőstressz, az hogyan fog változni, ugye erről beszéltünk korábban, tehát mindenféle indikátort elemzünk, és akkor ezt adjuk el ugye az embereknek, tehát hogy megpróbáljuk tájékoztatni ezek által, az eredmények által az embereket, hogy akkor ezekben az indikátorokban milyen változások várhatóak, egyrészt ez a zöld forgatókönyv szerint, másrészt pedig a pessimista, a business as usual forgatókönyv szerint.
És hogy változnak? Tehát az előbb a zöld felületekre. Egyébként, bocsánat, mi van még azokkal a dolgokkal, amiket előre senki nem tudhat? Nem tudom, hogy felrobban egy atomreaktor, hogy kitör egy háború, az nem tudom, de biztos, hogy a környezetet befolyásolja természetesen, hogy újra az Etna kitör. Hát szóval, hogy azokat, amiket előre nem lehet látni.
Igen, sajnos ezek a folyamatokat nem tudjuk belevinni ezekben a expliciten leíró, az légkört és folyamatét expliciten leíró klímamodellekbe, tehát ezeket nem tudjuk bevinni. Ugye vannak ezek a vulkánkitörések, amelyek szintén ilyen sztochasztikusan zajlanak, tehát hogy véletlenszerűen jelennek meg, és ezeknek ugye van is hatásuk, tehát azt látjuk, hogy van hatása, például a 91-es Pinatubo az egy-két évre visszavetette a Föld átlaghőmérsékletét. Tehát megoldás lehetne valóban.
A 91-es micsoda?
A Pinatubo az egy nagyobb vulkánkitörés volt, ami globálisan képes volt egy-két évig néhány tizeddel csökkenteni a Föld átlaghőmérsékletét.
Hol van ez a Pinatubo?
Ez nem Európában van, azért nem hallottunk róla, Pinatubo. Hogy volt még a Krakatau, ez szintén nem itt van, pontosan nem tudom, melyik országban van, bocsánat. De hogy ezek akkora vulkánok voltak, amelyek gyakorlatilag ilyen hamu felhőt lőttek ki a felső troposzférába, és akkor itt ilyen árnyéként, esernyőként nem engedték volna napsugarakat. Tehát megoldás lenne a felmelegedése, hogyha mondjuk intenzív vulkánkitörések lennének, akár évtizedeken keresztül is, mert ezek képesek lennének a föld átlaghőmérsékletét csökkenteni.
Aha. Ugyanakkor meg egy csomó növény, vagy hát akinek kell a napsugár ahhoz, hogy megéljen, azok meg elpusztulnak. Hát
igen, de az persze nem azt jelenti, hogy akkor egy sötétbe borulna az egész világ.
Képzeltem.
Hát igen, hogyha nagyon intenzív, akkor azt úgy kell képzelni, hogy akkor hogy gyengül a napsugárzás valóban, tehát ez ezt jelenti, hiszen aeroszolok kerülnek a légkörbe, és azok ugye ezt gyengítik is. És pont ezt vizsgáltuk is két kollégámmal, Kisop Erzsébet és Pongrácz Ittával, hogy mivel egyre tisztább a légkör felettünk,